Köszöntöm nézőinket! Ez itt a Revizor Kritikai Portál videós portréinterjú sorozata, az Erbeszélgetés legújabb adása. Engem László Ferencnek hívnak, és enyém az öröm, hogy a vonal, illetve az osztott képernyő túloldalán köszöntetem Nádasdy Ádám nyelvészt, költőt, írót, műfordítót. Szervusz,
Jó
Ádám!
napot! Jó napot kívánok, szervusz!
Az elkövetkező órában életed meghatározó kereteiről, lényegadó közegeiről szeretnélek majd kérdezni, és ezek sorában elsőként a családról, a szüleidről, mely kiinduló pont a te esetedben, ha tetszik, még a szokottnál is kézenfekvő kiinduló pontnak tűnik. Polgári család, értelmiségi család, művész család, számodra annak idején melyik volt ezek közül a meghatározó jegy, illetve hát egy mélyrehatóan buta kérdést föltéve, mi volt az, amit a te életedből, választásaidból, majdani választásaidból eldöntött, pusztán a létezésével ez a család?
Hát, hogy az utolsó kérdésre válaszoljak, a fordítás mestersége, vagy megélhetési formája. Tehát, hogy ilyen munka létezik. Gondolom olyan, mintha valakinek a papája a kéményseprő, és akkor természetesnek találja, hogy ebből lehet élni, hogy ilyen van. Ugye a nagyszüleim osztrákok voltak, anyám is osztrák volt, ezért otthon azért sokszor németül folyt a szó, mi hárman voltunk fivérek, mind hát szinte anyanyelvi szinten tudtunk németül, máig is tudok németül, és az, hogy hol németül, hol magyarul beszéltünk, a szüleim ugye zenészek voltak, képzettségüket tekintve, így olaszul jól tudtak, valahogy az is természetes volt, és apám például Nádasdy Kálmán, fordított operalibrettókat, dalszövegeket, kórusszövegeket, és otthon úgy mondogatta is, néha nekem, néha hát csak úgy magának, láttam, hogy dolgozik, hogy szavakat cserélget, hogy ugyanaz nem ugyanazt jelenti, hogy igenis mást kell írni, hogy számít a rímelés, stb. Stb. Tehát tényleg egy kicsit, mintha az embernek a papájának a műhelyébe lemegy, és akkor ott nézi, hogy hogy dolgozik.
Nádasdy Kálmán ugye sokak számára, ma már egy idősebb nemzedék számára egyfajta intellektuális apafigura volt, színészek, rendezők számára, operaénekesek számára. Milyen volt valódi apafigurája Nádasdy Kálmán?
Hát nagyon nagy ember volt, és ezt lehetett érezni, az egész család tudta. Nem is tudom, hogy mondjam neked, olyan volt egy kicsit, mintha tábornok lett volna az apám, akiről mindenki tudja, hogy nagy seregeket kommandíroz. Otthon azért inkább csak papucsban lehetett látni, gondolom a tábornokok is otthon időnként, ugye, hát papucsban és fürdőköpenyben járkálnak. Tehát ő élesen megkülönböztette a szakmai életét a magánéletétől, talán ezért is említem ezt, mert valóban egy tábornok, hát otthon nem lehet tábornok. Ő is valahogy ezt így fogta föl, de hát azért sugárzott belőle a kultúrának az ismerete és szeretete. Ugye ő az operaháznál dolgozott gyakorlatilag egész életében, és azt nagyon-nagyon fontosnak találta, és én nekem, hát az olyan természetes volt az opera, az a anyám énekesnő volt, Birkás Lilian az operában, mindketten ott dolgoztak, hát az a szüleim dolgozója volt az opera, ahogy manapság mondanák.
Még egy kérdés a családról, pontosabban még egy kérdés édesapádról. Ugye Thomas Mann a Lotte Weimarban lapjain Goethe fiával elmondatja, hogy hát azért nehéz dolog egy nagy ember gyermekének lenni. Ezt te mennyire élted át a gyermekkorodban, hogy a létezésednek helyből van egy rangja, és annak van egy árnyéka is egyszerűen.
Igen, nehezen éltem át, talán büszke vagy rátarti voltam. Nem volt nekem ahhoz tehetségem, amit ő csinált. Ugye ő színházi rendező volt alapvetően, filmeket is csinált, tehát rendező volt, operai prózát is rendezett. Ehhez nekem nem volt tehetségem, meg nem is volt kedvem tulajdonképp, és ő nem biztatott engem, vagy ők, hát a szüleim nem biztattak arra, hogy én az ő nyomdokukba lépjek. Zenei tehetségem se volt, nem volt, hát jó, tudok én zongorázgatni, meg énekelgetni, de ez nem, hát szóval nem azon a szinten. És inkább eltanácsoltak, vagy inkább finoman azt sugározták, hogy csináljak mást, hogy az nagyon szerencsétlen volna, ha ugyanazon a pályán próbálnék kisebb tehetséggel érvényesülni. Ezt így talán nem mondták, de hogy hát akkor inkább menjek fogtechnikusnak, és ezt csináljam jól, mint hogy a művészetben próbálkozzak rosszul.
Így hát az utad a, nem is a fogtechnika irányába, de a Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkara felé vezetett, ahol ugye két nyugati nyelvszak lett majd a te főirányod, és hát tulajdonképpen maga az egyetem az részben a tanulmányaidnak, majd aztán a felnőtt pályafutásodnak is az alapvető közege lett. Először még a diákéveidről kérdeznélek, mármint az egyetemi diákéveidről, ez a 60-as évek második fele, ebbe beleesik 1968. Mielőtt még erről a történelmi fordulópontról, vagy kiemelt pillanatról kérdeznélek, milyen tanáregyéniségekkel találkoztál? Ilyen nevek jutnak eszembe erről a két nyelvszakon, Kéri László, vagy Kardos Tibor, esetleg Gáldi László, Rutkai Kálmán. Kik voltak számodra fontosak, jelentősek, meghatározóak?
Kérlek szépen, akkor, hát igen, Kéri László angol irodalmat tanított, nagyon tiszteltem és nagy tudású ember volt, nem éreztem közel magamhoz, és nem fogott meg az a mód, ahogy ő hát ezt tanította. Az is igaz, hogy amikor a Shakespeare kurzus volt, azt hiszem én harmadéves voltam, és akkor nagyon belemerültem az angol, mint idegen nyelv tanításba. Tehát angol tanár voltam már ekkor, bár diplomám még nem volt, de már nagyon komolyan vettem, és részben a Hazafias Népfront, részben az Újságíró Szövetség, később pedig a Filmgyár égisze alatt több kollégámmal, diáktársammal akkor még angol, ilyen intenzív tanfolyamokat tartottunk, amik minden nap volt tanítás, mert óriási igény mutatkozott hirtelen, ugye 66-67 körül járunk, az angol iránt. Egyszer csak felolcsúdott mindenki, hogy a világ elhúz mellettünk, már az utolsó osztrák kocsmáros is tud valamit angolul, míg nálunk hát komoly értelmiségiek sem. Emlékszem például, hogy egy olajipari tervezővállalat Budapesten rendelt egy angol tanfolyamot, az olajterv, így hívták, és nagyon tisztességgel és nagy igyekezettel tanultak, hiszen nekik ugye külföldi érdekeltségeik voltak. Na most ezt azért mesélem, hogy ez rettentően érdekes volt akkor. Életszagúbb is volt talán, mint ülni a könyvtárban, szerettem is tanítani, aztán jól is csináltam, meg a dolgot szervezni kellett, lebonyolítani ezeket a tanfolyamokat, pénzt is kerestem vele. Ez beszippantott engem, és hát őszintén meg kell mondanom, hogy a Kéri professzor által tartott Shakespeare kurzus csak érintőlegesen látogattam. Ezt máig szégyellem, mint hogy aztán a sors úgy hozta, hogy műfordító lett belőlem, és több Shakespeare darabot fordítottam, mint bárki. És szerintem Kéri még mindig ingatja a fejét a túlvilágról, hogy hát édesfiam, valahogy ez nem erről volt szó, hogy ez nem jól van így. És hát bizony a vizsgán is, hát emlékszem, hogy nem szerepeltem valami jól, hát, mert hát ha egyszer nem készültem, akkor nem készültem. Nos, ennyit Kériről. Kardos Tibor az olasz professzor volt, ugye angol és olasz szakot hallgattam. Kardost jobban meg lehetett ismerni, hiszen az olaszak kicsi volt, ugye csak összesen 12-en voltunk az évfolyamban, meg összefolytak az évfolyamok néha. Kardos azt mondta, hogy na jó, akkor most Petrarka kurzus lesz, és akkor aki a fedélzeten volt, mindegy, hogy hanyadéves volt, akkor az jött a Petrarka kurzusra. Tehát összevonta az évfolyamokat, kicsit úgy, mint egy falusi elemi iskolába, hogy egy jó tanterembe ültette be a gyerekeket. Ő nagyon jól ismerte a középkort, és nagyon jól ismerte a humanizmus, hát ez volt igazából a mestersége. Dantét is remekül. Emlékszem, hogy egyszer észrevettük, betegeskedett, és néha nem volt ereje teljében. Észrevettük például, hogy valahogy megzavarodott, hogy hol is tartunk, hogy melyik kurzus ez, vagy hol hagytuk abba, és másút nyitotta ki a Dantét, mint amiről szó volt, egy olyan szövegrészt, amit nem olvastunk. És látszott, hogy egy pillanat alatt észrevette, de akkor már virtusból azt gondolta, hogy na nem, és akkor hát blattolta a szöveget, ahogy a zenészek mondják, tehát kapásból, készülés nélkül, azért Dante nehéz. Tehát tényleg olyan volt, mintha egy zenész véletlenül egy másik kottát tesz le maga elé, amit még sohasem gyakorolt, vagy hát régen, de lejátszotta. Gáldi Lászlót ismertem, és stilisztikát tanított, de nagyon hűvös és nagyon távoli volt, ez egy nem volt egy kapcsolat Rutkai Kálmán az angol irodalmár, annál inkább, hát tulajdonképpen tőle tanultam meg, hogy Shakespeare-t hogy kell olvasni rendesen. A legtöbbet azonban mégiscsak nyelvészetből Telek Dizsigmond professzortól tanultam. Ő lett aztán hát a mesterem, hogy így mondjam, és miután én végeztem, rájöttem, hogy ennél még sokkal többet kellett volna a nyelvészetből tanulni. Addigra az angol tanfolyamok iránti érdeklődésem is, hát hogy mondjam, kielégült, vagy hát addigra ez a dolog éveken át csináltam, és még sokáig csináltam tisztességgel, hát egy szép mesterség, nyelvtanárként dolgoztam, keresni is kellett, de azért rájöttem, hogy én szeretném a nyelvészi tudásomat jobban képezni, és visszaültem az egyetem padjaiba, Telegdihez, akiről többen mondták, hogy hát nagyon jól lehet tanulni tőle, főleg, hogyha közel van hozzá az ember, tehát műhely szinten. És ő az iráni szaknak volt a professzora, ami hát tulajdonképpen a perzsa nyelv mai és régebbi formáit jelenti, és gondoltam, hogy jó, hát akkor fölveszem az iráni szakot azért, hogy az ő műhelyében dolgozhassak, mint inas. És ez meg is történt, és éveken keresztül hallgattam Telegdi Zsigmondot, aki zsidó ember volt, és rabbi végzettséggel is rendelkezett, és ezért mindent tudott a zsidóságról, de egyben ugye orientalista is volt, mivel az iráni szakot vitte, ezért az iszlámról is mindent tudott, már hát az én akkori fogalmaim szerint mindent tudott, de azért mindent tudott Zaratusztráról, és az igazi keletről, és Indiáról, tehát a nyelvészi képzettségen túl egy komoly vallástörténeti hát, ismeretre is szert tettem tele.
Említettem 1968-at, vagyis hogy hát bizonyos szempontból turbulens időkben jártál egyetemre, és az ELTE bölcsészkarán ugye voltak is ezzel kapcsolatban mindenféle viharok, kisztikárválasztások, egyéb események. Egy olyasfajta kis nyelvszakra, vagy egy nagyobb nyelvszakra, mint amilyen az olasz és az angol volt, mennyire hatott el ennek a zaja, illetve te magad mennyire vetted észre magad körül akkor a történelmet, vagy úgy mondjuk a politikát?
Hát észrevenni maximálisan észrevettem, és folyton a Szabad Európát hallgattuk, meg egy jó barátom és tanárkollégám, Inkei Péter, jól tudott lengyelül, és ezért értette a szlovák rádiónak a műsorait, ami ugye az utolsó pillanatig, sőt még az után is, tehát a szovjet megszállás és magyar megszállás után is még szabadon sugárzott, én nem tudom honnan, mindenféle kecskeólakból vagy valahonnan, és ő fordította nekünk, hogy mit mond, tehát nagyon is az információban ott voltunk, és hát semmiféle illúziónk nem volt a kommunista rendszert illetően, vagy legalábbis hát nekem és szüke baráti körömnek, de Én nyuszi voltam, nem voltam én egy forradalmár, vagy egy aktivista, vagy valami. Én behúztam a farkamat, és a egyetemen, hát persze pillogtam körbe, meg akit megbízhatónak véltem, azzal beszélgettem. Én pontosan tudtam, mert a szüleim arra tanítottak, hogy mindenki lehet besugó. Tehát azt azért sose képzeljem, hogy valaki nem besugó. De azt mondták, hogy úgy meg nem érdemes élni, hogy mindig és mindentől fél az ember, mint a nyúl egyébként. Így hát egy bizonyos józansággal az ember azt mondta, hogy jó, hát ez azért, aki nyilvánvalóan besugó, hát azzal nem fogok beszélni. Ilyet esetében meg hát válogatok. Jó, volt utólag egy-két keserves csalódásom, hogy kiderült, hogy na ez besugó volt, és én nem képzeltem. De nem sok ilyen volt. Nos, még azt akarom mondani, hogy az angol, meg az olasz, azért azok nem voltak politikailag érdekes szakok. Érdekes módon a diákság, aki odajárt, azok inkább polgári, vagy nagypolgári gyerekek voltak. Nem tudom, tehát a történelem, a filozófia, a magyar szakosok sokkal hát szervezkedőbbek voltak, akár a pszichológia szakosok is.
Két évnyi, azt hiszem két évnyi gimnáziumi tanítás után ugye visszakerültél immár oktatóként a bölcsészkarra, és hát onnantól kezdve végigkísérte szinte a napjainkig a pályafutásodat az ELTE, de az egyetemi tanítás mellett viszonylag hamar megjelent részben a fordítás, részben pedig a költészet. Versírás az mióta része az életednek, és hogy léptél be, ha szabad ezt a fogalmat, ezt a nagyon nehezen körvonalazható fogalmat használom, az irodalmi életre?
Hát késve és lassan léptem be az irodalmi életbe. Persze, mint bölcsész végzettségű ember, hát ismertem azokat, akik szép lassan aztán szerkesztők lettek, vagy lektorok lettek, vagy maguk is írók, költők lettek. Mondjuk Spiró Györgynek az évfolyamtársa voltam, Margócsi István is, azt hiszem, ugyanabban az évfolyamban járt, mint én, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mondjam, ezeket az embereket ismertem, de nem írtam én. Mikor én nagyon fiatal voltam, 18-19, akkor írtam verseket, de akkor nem mutattam senkinek. Nem voltam eléggé megelégedve velük. Máig nem tudom egyébként, hogy azok szánalmas zsengék, vagy már a későbbi tehetség jeleit mutatják. Valószínűleg igaz mind a kettő, ahogy ez lenni szokott. De aztán lettem olyan 28-29, és akkor valahogy úgy éreztem, talán akkor már az egyetemen is meggyökeresedtem valamennyire, hogy én akkor most én tényleg elkezdek verseket írni. És akkor mutogattam egy-két embernek, és akkor létezett a Mozgó Világ című folyóirat. Ma is létezik, de hát más szerkesztőséggel és más szellemiséggel talán. Minden esetre akkor ez egy nagy újdonság volt. Persze a KISZ és a kommunista párt irányítása alatt, mint minden, de valahogy mégis, azon belül azért mégiscsak más volt. És akkor oda adtam, és ott jelentek meg először a versenyt.
Egyébként keresgéltem korai vers megjelenéseidet, és hát Mozgóvilágban talán az emlegetett Thomas Mannhoz szóló verset, illetve egy szerb Antalhoz szóló verset találtam. Igen. Talán azok voltak a legelsők, amelyek megjelentek a Mozgóvilágban tőled.
Azt hiszem, több is volt, de igen, talán két eresztés jött néhány versemből, vagy ilyesmi. Igen, igen. De aztán akkor hamarosan akkor az újírásba is jött. Nagyon nehezen mentek ezek a dolgok akkoriban, mert hát volt a nyomdai átfutás is, ugye, ami miatt sok-sok hónapra vagy fél évre előre terveztek a szerkesztőségek, persze ma is terveznek, én tudom, de hát hamarabb be tudják dugni a szöveget. meg hát nem tudom, kevés folyóirat volt, szűkebb volt talán az egész világ, meg nem, én nem éreztem jól magamat ezekben a szerkesztőségekben, nem ott szocializálódtam. Olyan, nem is tudom, tudod milyen volt, mint az ember egy faluba bemegy egy kocsmába, és akkor úgy mindenki úgy ránéz, és úgy elcsöndesedne. És nem barátságtalanul, de olyan érdeklődő, hogy na ez ki a fene, és ezt még itt nem láttuk, és ez hogy kerül ide, és ti ismeritek ezt? Ugye tudod, milyen ez az érzés? Hát ez volt.
Említetted ezt a polgári gátlást, amit nyilvánvalóan benned, és hát sokunkban is megvan, nem csak kocsmákkal, szerkesztőségekkel, egyéb közegekkel kapcsolatban is. Mi volt mégis az, ami miatt bizonyított leküzdhetetlen kényszert éreztél, hogy mégis megmutasd magad ezen a területen?
Erre nagyon nehéz válaszolni, Feri. Hát nem tudom, hogy mitől bújik ki a szög a zsákból végül is. Hát igen, hiszen nagyon sok ember ír verseket, és talán nem is rosszakat, és mégsem érzi úgy, hogy el kell menni a lapokhoz. Nem tudom. Utólag visszagondolva arra is gondolok, hogy mégiscsak az dolgozott bennem, hogy én eldöntöttem, hogy én vállalom azt, hogy én homoszexuális vagyok. Hogy az én szerelmeim férfiak. Boldog vagy boldogtalan, sikeres vagy sikertelen, megvalósult vagy csak fantáziában vágyakozó, ez mindegy is a költészet szempontja. És lehet, hogy igazából az, amitől hát tulajdonképp átbillentem a privátság, nyilvánosság határán, amitől én mégiscsak átléptem a küszöbét egy szerkesztőségnek, vagy hát a borítékra rányaltam egy bélyeget, és elküldtem egy lapnak. Az lehet, hogy mégiscsak az volt, hogy én ezt akartam valahogy kifejezni és megmutatni. Miközben a versek, amiket írtam, ezt nagyon-nagyon kevéssé érintették, felhasználva a magyar nyelvnek is azt a sajátosságát, hogy nem muszáj ugye a mellékneveket im vagy nőnemben ragozni, tehát hogy ő milyen szép, ugye azt nem kell, vagy a név más, mint németül, hogy er ister schön, vagy sie ister schön, és itt van. Emellett meg kell, hogy mondjam, a figyelmes olvasók már az első pillanattól kezdve ezt érzékelték. Később, amikor egy-két évvel később, már voltam 32-3, mikor a szépirodalmi kiadóhoz vittem be egy kollégám, kiváló kollégám, G.R. István, maga is költő és műfordító és fordítás tanár, ő vele hát jóba lettem, mint kolléga. Érdekes módon ő később került az angol tanszékre, mint én, tehát én már ott voltam, mint tanársegéd, ő aztán később jött, bár idősebb volt nála. És ő beajánlott egy remek szerkesztőhöz, Márványi Judithoz, a magvető, nem? A Szépirodalmi Kiadónál. És én elvittem Márványihoz, aki azt mondta, hogy érdekes, és ő kiadásra javasolja, de hát ugye akkor cenzúra volt, tehát el kellett olvasni valami, nem tudom, kicsodának, nem mondták meg. És az nem javasolta, és hogy sok, de fél év telt el, és akkor kérdeztem, hogy mi van, de hát miért nem, és akkor Márványi rám nézett, és azt mondta, hogy maga is tudja, hát a férfi szerelem miatt. Mondta, holott eddig arról soha nem beszéltünk, és ő nem említette, hogy ő ezt kihallotta volna a szövegekből. Végül aztán kiadták egy fő-fő lektornak, hát a cenzort így nevezték, aki aztán megadta az engedélyt, és akkor megjelenhetett. Ez volt 84-ben talán.
Igen, ez volt a komolyabb versek.
Komolyabb versek, igen, igen. És ekkor én már 37 éves voltam, ami költőnek késői. Igen.
Ugye erről a kötetről elég sok recenzió született, Margócsi István írt róla egy igen szépet, ami az irónián túli korszakhoz köti ezt a verses kötetet, és a fő gesztusának az újrabizonyítást mutatja föl, és ő nem érinti az általad említett, mondjuk úgy kényesebb vagy sikamlósabb vonulatot, de Tarján Tamás írt egy egész rövidet, amiben azért egy felsorolásban a nőköz férfiakhoz fűződő viszony megemlíti, ami valóban 84-85-ben korán sem volt általános. De mielőtt ehhez a témához hozzákötnénk még, mert nyilvánvalóan vissza fogunk térni, hiszen ez is életed egyik meghatározó kerete, közege, műfordításról kérdeznélek, pontosabban a fordításról és a műfordításról, hiszen tudományos szövegeket is fordítottál viszonylag korán.
Persze, persze. Hát aki bölcsészkart végez, az eléri ez a munka. Valóban egy szép, komoly albumot, például Giotto életéről, amely hát nem csak a képeket mutatta be, hanem egy rendes tanulmányt is tartalmazott erről, de hát számos más dolgot, igen, tehát ami nem szép irodalmi, non-fiction szöveget. Vagy fordítottam, vagy kontrollszerkesztettem, ugye ami azt jelenti, hogy másnak a fordítását az ember az eredetivel egybeveti, így például Galilei számos művének a fordítása. És aztán akkor, nem is tudom, a műfordítás, jó, meg verseket ide-oda, amoda, persze, tudod, hogy van, megcsörent a telefon, hogy te megcsinálnád holnapra ezt a munkát, és akkor az ember megcsinálja. De komolyan azzal kezdődött, hogy Asher Tamás felkért, hogy a Kaposvári Színház számára egy Goldoni vígjátékot, a Terecske, vagy a Velencei Terecske címűt, Il Campiello, ezt fordítsam le még hozzá gyorsan, mert elmondta Asher, hogy más darabot terveztek bemutatni, de valamiért meghiúsul annak a bemutatása, már nem tudom miért, és hogy néhány hét maradt, és hát vidéki színház lévén nekik be kell tartani a bemutatók rendjét és a bérleteseket, hát ki kell elégíteni a beígért előadásszámmal, mert egy pesti színházban lehetne azt mondani, hogy jó, van, akkor játsszák a többi darabokat addig, amíg újra tudnak előhozakodni, de ezt vidéken nem lehet. És ezért hát azt mondta, hogy egy könnyű, rövid, hát könnyen színre vihető kis darabot választott, ez volt Goldoninak ez a vígjátéka, de nem volt magyar fordítás belőle, csak egy nyers fordítás volt, az jót tett egyébként, azt elhozta, megnéztem, és hát hogy csináljam meg. Azért is vállaltam, mert ugye Goldoni Velencében élt, és felhasználta azt, hogy Velence városában a műveltek és a műveletlenek más hát nyelven, vagy más hát dialektusban beszélnek. Kicsit hasonló, mint a Bernard Shaw-tól a Pigmalion, tehát ugye ott is a proletariátusnak a nyelven nagyon különböző. Én viszont, mivel Velencében rokonaink voltak, én ott sokszor voltam, és nekem azért ismerős volt a velencei dialektus, hát elmertem vállalni, mert azért mondjuk ugyanez Szicíliaiba, vagy Nápolyiba, vagy akár Milánóiba nem szívesen vállaltam volna, de a velencei vállaltam. És elkészült a fordítás, és hát ez volt az első színházi munka.
Ez 1987 volt Kaposváron, a velencei Terecske. Mennyire volt számodra otthonos a színházi közeg, illetve egyáltalán ez belépést jelentett a színházi közegbe? Be kellett téged léptetni a színházi közegbe, vagy tulajdonképpen az már hazulról megvolt?
Ez nagyon érdekes, mert igenis, meg nem is jó a kérdés. Azért én gyerekkoromban, hát ugye gyakran jártam színházba, színházban is gyakran jártam, ez most fontos, mert hát a szüleim az operába, illetve anyám az operába néha bevitt, napközben is, mert mit tudom én, a fülön csípett, hogy gyere fiam, most akkor megyünk cipőt venni, és akkor így fogalmazott a család, bemegyünk Pestre, mert mi Budán laktunk a Móricz Zsigmond körtér közelében, így mondtuk, bemegyünk Pestre, azért az egy másik város volt, vagy bemegyünk a városba, még ez is elhangzott. És akkor ottan, hát a belvárosba körbejártuk a boltokat, nem volt könnyű akkoriban ugye semmit se vásárolni, így egy gyereknek tipőt se, elfáradtunk, nem tudom, megéheztünk, pisilni kellett, ezért bementünk az operába, ami ott volt az Andrássy úton, apámnak, mint főrendezőnek szobája volt ott, amihez persze anyámnak is volt kulcsa, szép, nagy, hűvös szoba volt, ilyen öreg bútorokkal, zongorával, nem is tudom, talán még Liszt Ferenc mellszobor is volt a szekrény tetején, ahogy ez kell, és oda bementünk. És akkor hát ugye, ahogy mondani szokás, a kulisszák mögött hát járkáltunk, szaladgáltunk, ide mentünk, oda mentünk, tehát a színházat hátulról én jól ismertem. De hát más színházba is előfordult, hogy elmentünk a szüleimmel, és akkor utána hátra mentünk gratulálni, beszélni ezzel, beszélni azzal. Kicsit talán érted, mint a sekrestésnek a fia, aki hátulról is látja az oltárt, meg tudja, hogy hol van az a konnektor, amivel az örök mécsest be lehet emelni, és az elfonnyadt liliomokat, hol az a szemétláda, ahova gyűjtjük, ugye, amit a hívők nem néznek, vagy nem ezért vannak ott, vagy nem foglalkoznak vele. Ennek a visszája is igaz volt persze, ahogy a sekrestésnek a fia lehet, hogy nem ismeri meg azt az igazi áhítatot, amit az átlag hívő, aki megmosakodva, szépen legjobb ruhájában vasárnap délelőtt az orgonaszótól zengő templomba a főkapun belép, ehhez képest a sekrestésnek a fia a zsebében egy hosszabbító zsinórral sunyog be a sekrestjéből, mert zárlatos lett a vezeték. Ugye érted a hasonlatomat? Ennek megvan a szépsége is, megvan a hiánya is, hát így alakult. És aztán azt csak jóval később tanultam meg, hogy én azért a színházba, a főbejáraton menjek be. Még most is néha mondom magamnak olyan színházba is, ahol mondjuk megy a fordításom, és ahol nyugodtan bemehetnék a hátsó ajtón, és köszönnék a portásnak, hogy jó napot, Lajos bácsi, mit tudom én, nem, hanem a főkapun megyek be, és mutatom a belépőmet, és beengedtetem magam a jegyszedőkkel, lehet itt valakivel megyek, vagy a párommal, vagy hát rokonnal, baráttal, ruhatár, mit tudom én, szóval érted, lejátszom az egész rituálét. De visszatérve a kérdésedre, amikor Kaposváron ez a munka adódott, hát igen, bizony, egyszer csak hopp, mint a hal a vízbe, belepottyantam a színházba, és hát mindjárt tudtam, hogy mi merre van.
De egy nemzedék tulajdonképpen kiesett, és egy színházi kultúrával arrébb voltunk már, ahhoz képest, mint amiben te mondjuk az 50-es években szocializálódtál. Ez mennyire volt számodra egy izgalmas váltás, mennyire volt egy ismerős vagy ismeretlen, megismerése érdemes közeg?
Ez nagyon izgalmas váltás volt, és nagyon fontos volt nekem, hogy én ne kontinús módon, ne folyamatos módon, nem mint az apámnak a fia kerüljek oda, hanem saját jogomon, mint fordító. Persze, hogy azt mondták, hogy názas, de hát ez nem a fia annak, de mégis az egy más helyzet volt, mint ugye érted, tehát valóban ekkor már nem azok az emberek voltak, jó, volt egy-kettő, aki hát hosszú életű volt, mint mondjuk Szinetár Miklós, aki hát még az apámmal is dolgozott, és aztán velem is dolgozott, persze, de hát többnyire azért nem, hanem a Zsámbéki, az Asser, a Barci, tudom én, hát azok, akik már szóval amikor gyerek voltam, akkor még ők nem voltak a pályán.
Igen. Keretekről, közegekről kérdezlek, és tulajdonképpen most egy bizonyos szempontból elvontabb keretet, közeget kérdeznék, de hát egy költő, író, fordító esetében ez egy nagyon is létező keret és közeg, a verses forma és a prózai forma. Számodra ezek mennyiben becserélhetők egymással, mennyiben meghatározói a működésednek, mennyire alapértelmezett számodra a vers, amiben fogalmazol, illetve a próza, a szép próza, amiben fogalmazol. Lehet, hogy nagyon elvont a kérdés, de megkockáztatom, hogy számodra ez egy létező probléma.
Mennyire alapértelmezett, ilyet mondtál, Feri, légy szíves, most komolyan, ne csináld ezt velem. Én nem tanultam ki az irodalom mesterségét, vagy hogy mondjam, az irodalom elméletet, én nem tudok ilyeneket. Én azt el tudom mondani, hogy nekem verset könnyebb írni, mint prózát, talán jobban áll rá a tollam, talán, látod, megint a szüleim világa jön be, a hangfekvésemnek jobban megfelel, mint amikor valakinek a bariton szerepek jobban mennek, mint a tenor szerepek, vagy fordítva, bár azt is el tudja énekelni, ugye van olyan énekes, de azért érezni, hogy na így, most így vagyok a verssel. Talán azért, mert a versben kevésbé kell az információt adagolni, hát hiába minden, ugye ott nem kell elmondani, hogy hány éves volt, meg akkor most melyik ajtón jött be, vagy mi volt a kezébe, vagy mit tudom. Ott jobban otthon vagyok, és jobban tudom, megtanultam, meg talán ehhez van hangfekvésem, jó, nevezzük tehetségnek, hogy ezt a régi módi szót használjam, de úgy mondtad, alapértelmezett, ugye? Úgy van, igen. Szóval jobban tudom a konkrétum és az elvont, a realitás és a fantázia közötti elegyet kikeverni, és úgy gondolom, hogy akkor jó egy vers, hogyha azért részben úgy nagyon konkrét is, tudod, mint egy jó rajz, egy grafika, ahol néhány vonallal érzékeltetni lehet, hogy jé, hát nem tudom én, gitározó nő ül a széken, de azért pontosan nincs ott igazából, mert talán a széket nem is látom, de hát nyilvánvalóan ül a figura, mert olyan a testrajz, stb. Az igazán absztrakt, az nem nekem való, tehát ahol már nem tudom, hogy nő-e, és gitározik-e, és széken ül-e, van, aki ezt jól csinálja, hát mint a képzőművészetben is, az nekem nem megy. És másfelől meg mondjuk az igazi portréfestészet, ahol tényleg ugye meg kell festeni az illetőt, és szemüvege megcsillan, és mögötte látjuk kedvenc könyveit, és nem tudom, micsoda, az nekem megint nehéz, mert a próza az ilyen. Írtam én prózát, többnyire azért ezek ugye tárcaszerűségek voltak, zsurnalisztikus, irónikus beszámolók dolgokról, vagy hát gondolatmenetek. Aztán nemrég, most már öreg fejjel összegyűjtöttem igazi novellákat, amik hát olyan rendes novellák, tehát úgy kitalált történetek, persze, mint minden kitalált történetnek valóság magva van, csak hát jó, nem úgy hívták, meg nem ott lakott, meg nem akkor történt. De azért igen. És ezeket ugye tavaly kiadtam egy kötetbe.
Hogyha említetted a verssel kapcsolatos bizony szempontból nagyobb szabadságot, vagy könnyebbséget, hozzá lehet ezt tenni azt is, hogy rád a versnek a fegyelme az ösztönzően hat, hogy neked van egyfajta igényed a fegyelemre.
Igen, igen, igen. Szeretem a hagyományos kötött versformát, szonettet, vagy rímelőset, vagy szótagszám betartót. Igen, ezek néha segítenek, és néha a rím ötletet is ad, hogy érted, most akkor mondjuk úgy végződik egy sor, hogy kacsa, ezt most kitalálom, akkor mi a fenére végződjön a következő sor? Már nem is tudom. Hajcsa? Az nem jó, ugye? Kacsa, hajcsa, az nem szép. Nem tudom, hogy van-e a kacsára egyébként.
Válasz könnyebb szó.
Igen, igen, mondjuk liba, rendben van, és akkor már adódik a hiba a következő sor végén. Igen. Néha ezek valóban súgnak az embernek, hogy hát akkor csináld úgy. Olyasféle talán, mint amikor a szobrász ugye faragja a márványt, és észrevesz, hogy odaérkezett egy helyen, van egy sötét csík a márványban. És akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor menjünk erre, akkor legyen ilyen alakú, kövessük az anyagnak a kívánságát. Ilyen ez a rímelés, a liba, a hiba esetében.
A beszélgetésnek egy korábbi szakaszában már említetted a melegséget, ami nyilvánvalóan a te esetedben egy meghatározó keret, egy meghatározó közeg. Ez sok más emberrel kapcsolatban is elmondható lenne, de veled beszélni is lehet erről a témáról. Ezért megkérdezném, hogy a melegség, mint közeg, hogy jelent meg tulajdonképpen az életedben? Pontosabban, mikor léptél be ebbe a világba, és ez a világ nagyon sokat változott nyilvánvalóan az elmúlt 70-es évektől a 2020-as évekig. Ennek a változásai, ráadásul úgy, hogy ha jól tudom, akkor most például Angliából beszélgetünk egymással, így már több országban is megismerheted, vagyis hogy milyen kaleidoszkópszerű alakulása van ennek a közegnek, a meleg közegnek, egyáltalán ennek a szubkultúrának.
Valóban nagyon sokat változott, és nagyon boldog vagyok, hogy ezekben az évtizedekben élek, amikor végignézhettem ennek a dolognak a felszabadulását és megváltozását, hogy élettársi kapcsolatot létesíthettem a párommal, közjegyző jelenlétében és a házasságkötő teremben, illetve, amire Magyarországon nincs lehetőség még, de itt Angliában, igen, házasságot is köthettem bele. És így nekem mostan férjem van, bármilyen furcsán hangzik is. Ugyanolyan eszembe jutott anyám, aki nagyon magas kort ért meg, és 2007-ben halt meg, hogy a rendszerváltáskor emlékszem, úgy megállt az ablak előtt, és a konvektor fölött melegítette a kezét, és kinézett az őszi tájba, és azt mondta, hogy édesfiam, én boldog vagyok, hogy ezt megélhettem, hogy kimentek az oroszok. Ezt mondta, és teljesen egyetértettem vele, és én meg azt kell, hogy mondjam, hogy én boldog vagyok, hogy ezt megérhettem, hogy például egy nyilvános beszélgetésben erről beszélhetünk, hogy megjelenhetett a novellás kötetem, a Szakállas Neptún, ami ilyen témájú. Ugyanakkor azért azt el kell mondanom, hogy én egyáltalán nem vagyok, hát úgy mondjam, én nem vagyok elragadtatva attól, hogy, ahogy helyesen fogalmaztál, az életemnek ez az egyik kerete. Hát, ahogy Arany János fogalmazott, akarta a fene. Én nem kértem ezt, és ha még egyszer élnék, én egyáltalán nem tudom, hogy ezt én így kérném. Azért ez olyan, mint egy hátizsák, amiben kövek vannak, és amit mászkálni kell. Persze lehet így is, meg érdekes, meg minden, vagy nem is tudom. Nehéz, Feri, és talán nem korrekt azt mondani, de mégiscsak olyasféle, mint egy testi fogyatékosság. Én nem tudom másnak felfogni. Mint hogyha mondjuk törpének születik az ember. Érted? Úgy is lehet élni, lehet teljes értékű emberi kapcsolatokat létesíteni, és azt is lehet mondani, hogy abból a szemszögből nagyon másképp látszik a világ, és nagyon érdekes perspektívát ad. Például, ha valaki nagyon alacsony, vagy ha valaki dolókocsiból éli az életét, és így tovább is. De hát azért én ezt nem kívánnám senkinek. De viszont ha már muszáj, akkor fordítsuk a lehető legjobbra, és akkor lássuk ennek az előnyeit, lessünk be az élet olyan sarkaiba, ahova nem látnánk be, ennek a humorát, ennek a tragikumát. Tudod mit, Feri, olyan ez egyébként, mint bármely kisebbséghez tartozni. Hát ugyanezt elmondta. Érted, hogy most akkor jó-e, ha cigánynak születik valaki, jó-e, ha zsidónak születik valaki. Akarja a fene, hát legyek inkább ugyanolyan, mint más. Más felől meg, ha már így alakult, akkor igenis tudjak róla, hogy ezek kicsodák, hogy mi kicsodák vagyunk, és milyenek vagyunk. És hogyha én ebben a közegben találom magam, akkor egyszer csak az otthonosságnak egy olyan érzése fog el, ami nem fogja el azokat, akik nem kisebbséghez tartoznak. Ez kétségtelen.
Azt hiszem, hogy ez egy olyan megközelítés, amivel innen is, onnan is sokan vitatkoznának. Ugye ez bizonyos oldalról nagyon sok, bár sok, bizonyos oldalról nagyon kevés, de van ennél egy mondjuk így önérzetesebb fölfogása is ennek a ennek a kérdéskörnek. De a
Beszélgess,
másik...
akkor beszélgess olyanokkal. Igen. Igen.
De ha már említetted ezt a akarta a fene fordulatot használtad, a te egyik meghatározó kereted, és tulajdonképpen talán ez a, ami még eddig említetlenül maradt, a közszereplői keret, ami a tanári szerepből nőtt ki nyilvánvalóan, és ami hát nagyon is illik a te, úgy tűnik legalábbis a nyilvános szemlélő számára, hogy ez illik a te habitusodhoz. Ez a keret, ez a kontextus, ez a közeg, ez hogy jött számodra, és mennyire érzed magad benne otthonosan, mennyire lubickolsz benne?
Hát ezzel már meg is válaszoltad igazából, hogy te szerinted legalábbis én lubickolok ebben, most azt hiszem, ez tényleg így van. Igen, rutinos tanár vagyok, nem szeppenek meg, hogyha emberek előtt, sok ember előtt kell fellépni, persze, meg hát ennek a trükkjeit is tudom, ez egy kicsit persze hasonlít a színházhoz, mondja apám vigyorogva a túlvilágról. Tudod, van egy francia közmondás, amit a Bourbonok mondtak a napoleoni Virchow-ról, plus ça change, plus c'est la même chose. Tehát minél inkább változik, annál inkább ugyanaz lesz, mint volt. Tehát ugye ők is észrevették, hogy tér vissza a nagy forradalmi izé után a császárság, az önkényuralom, a hierarchia, a nemesség, stb. Stb. Na, szóval igen, mondhatja apám, hogy minél jobban próbáltam az életemet a színháztól eltávolítani, annál inkább úgy néz ki, hogy ott kötök ki. A tanári mesterség is hasonló, mert beletartozik az is, hogy tudni kell, hogy hány perc van még hátra, hogy mikor kezdjem a lezárást adni, ha tetszik, anélkül, hogy az órámra néznék, a belső óra érezze, hogy ez 45 perces, vagy 90 perces, vagy 60 perces, hol vagyunk. Jó. A közszereplésnek van persze tényleg egy tanári része, és az a nyelvészet. Én azt tanultam a professzoraimtól, Telegdi Zsigmondtól, a nemrég elhunyt Kiefer Ferenctől, aki hát már nem volt a tanárom, de mondjuk atyai kollégám volt, és másoktól, hogy a nyelvészetnek értékmentesnek kell lennie, olyannak, mint a szociológia, vagy a pszichológia, ezek komoly tudományok, amik megfigyelik az embert, de nem szabad őket összetéveszteni az erkölcstannal, vagy az illemtannal. Tehát a szociológia leírhatja, hogy az emberek miből élnek, de azt nem írhatja, hogy hát én szerintem ez nem helyes, miért nem mennek inkább dolgozni. Ugye, és a pszichológia leírhatja, hogy én mit érzek az anyósommal kapcsolatban, de nem lehet odaírni, hogy hát azért ilyesmit már lehetőleg ne érezzünk. A nyelvészet ugyanilyen, tulajdonképpen ugye nagykorúsodnia kell, később fut ezen a vágányon, minden országban a nyelvészet, hogy megértsék az emberek, hogy minket az érdekel, hogy mit mondanak, és mikor, és kicsoda, hogy aztán hogy vélekednek erről, ugye, amit úgy hívnak, hogy nyelvhelyesség. Az a nyelvészet egyáltalán nem érdekli, mert nem tud ezzel mit kezdeni, neki az adatok érdekesek, hogy mikor, és miért, és hogyan. Természetesen a szociológus már aztán érdekli, hogy te megvetsz engem, mert azt mondom, hogy a médiák is megjelentették azt a dolgot, én pedig téged egy hülye sznobnak tartlak, mert te azt mondod, hogy a média is jelentette ezt a dolgot, ezt kitalált például. De ez nem nyelvészet, hanem szociolingvistika. Hát ezt próbálom én hirdetni. Kiváló kollégámmal, Kálmán Lászlóval például rádióműsort csinálunk már hosszú ideje, meg hát cikkeket írtam meg is. Ez az egyik. A másik valóban hát úgy adódott, hogy elkezdtek engem felkérni, hogy mint meleg beszéljek erről a dologról, és mutassam meg, hogy így is lehet élni, és hát hogy ez nem valami érdekesség, nem valami színes dolog, hanem hát ilyen sima polgár emberek, mint én, meg a férjem, aki orvos, hogy melegek vagyunk, és akkor, na és akkor mi van? Hát,
de van még tulajdonképpen, ezzel nem merítettük ki a te közszereplői szerepkészletedet, hiszen te nótát is énekelsz, ha úgy alakul. Illetve hát, hogy keresgéltem, akkor például találtam egy olyan fellépésedet, hogy Halos György 1960 című kabaré összeállításában zongoráztál, ez valamikor a 80-as évek sűrűjében volt. Szóval, hogy azért létezik neked egy, mondjuk így, egy táncos komikusi vénád is.
Kérlek szépen, igen, igen. És gimnazista és első egyetemista koromban beat együttesben is működtem, zongoráztam és énekeltem. Igen, 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 tehát igaz, mert hát ez akkoriban azért nagyon sokan csinálták. Tehát igazad van, a magyar nóta estek, ami most már lezárult, de éveken keresztül csináltuk, és meglehetős érdeklődést váltott ki, azok is, igen, igazából egyfajta kultúrmisszió volt, meg akartam mutatni lányommal, Vilmával és két kiváló zenésszel, hogy mi ez, ez egy kultúrkincs, amit ma ugye hát sokan lesajnálnak, vagy megmosolyognak, és persze, hát nem könnyű a gics-től elválasztani, de hát akkor is érdekes, mert nagyon sokaknak a tápláléka volt, nagy jelánnal csináltuk, de persze benne van egy kicsit a polgárpukkasztás is, hogy igen, 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 igen. Éppen a Klauzál téren, a budapesti zsidó negyed kellős közepén egy pince lokálban tartottuk a magyar nóta estet.
Ha már keretekről, közegekről kérdeztelek az elmúlt órában, akkor már említettem, hogy jelenleg Angliából kapcsolódsz be ebbe a Zoom beszélgetésbe, vagyis hogy az életed kerete most Anglia ebben a pillanatban, vagy legalábbis részben, nagyobb részben, és hát nyilvánvalóan az elmúlt év az kevéssé kínált lehetőséget arra, hogy az angol zsizsegést átérez, de mégis egy másik országban érez. Ebből mit vontál le önmagad számára? Mi az, ami számodra nagyon markáns különbség? Mi az, ami tulajdonképpen egyáltalán nem változtat egy beérkezett tudós polgárembernek az életmódján, életvitelt?
Hát jó, én ugye angol tanár vagyok, és nagyon jól tudok angolul, és sokat jártam itt, tehát ez az ország a legkevésbé külföld az én számomra. Jó, talán Bécs után. A Bécs az végképp nem külföld, az csak a főváros. De ez a legkevésbé külföld. Igen, hát sajnos az elmúlt évben színház hát nem volt, azt azért már nagyon vágy, már meg is vettük a jegyet valamire, nem tudom, júniusban állítólag már lehet menni. Ami a legérdekesebb, ha most komolyan kell válaszolnom, az az, hogy itt van értelmes jobboldal. Komoly, jelentős, értelmes jobboldal. És ez rettentően hiányzik Magyarországon. Hát nyomokban van csak jobboldal, persze van a kis pártkezdemények, mit tudom én, ugye, de hát nem, a Fidesz annak nevezi magát, hát ezt felejtsük el, az nem nevezhető jobboldalinak, az az egész stílus, az az egész nyomulás, az az egész hangvétel, amit ők használnak, az lehet nagyon hatásos politikailag, de jobboldalinak nem nevezni, a jobboldaliban van valami konzervatív, valami polgári, valami stabilitás. Itt mondok egy egyszerű példát, a jobboldal nem nevezte volna át a Ferihegyi repülőteret Liszt Ferenc repülőtérre, mert úgy hagyta volna, mert konzervatív. És itt én sokkal nagyobb érdeklődéssel olvasom a konzervatív sajtót, mint a mondjuk így talán baloldali vagy munkáspárti sajtót, mert sokkal jobban érdekel, sokkal közelebb érzem magamhoz, hogy lehet a világot tisztes, konzervatív, jobboldali szempontból nézni. Ez nagyon hiányzik Magyarországon.
És mondjuk a politikai szférától eltekintve, ha ezt ki lehet egyáltalán kapcsolni?
Azt kérdezte az apósom a múltkor, ő ugye Magyarországon falusi gyerek volt, és azt azért említem, mert az étkezési szokásai azért még mindig nagyon az úgynevezett magyaros körben mozognak. Jól lehet, ő is élt külföldön, járta a világot, minden, de azért látszik, hogy ahhoz köti egy horgony. Kérdezte, hogy az angol konyhát hogy lehet megszokni, és erre azt kellett válaszolnom, hogy nem nagyon van már ilyen, hogy angol konyha, legalábbis hát én egy nagyvárosban, Londonban élek, ahol hihetetlen változatossága terjedt el, ugye a kínaiak kezdték, de aztán az indiaiak is hamar jöttek, de most már a japán, a spanyol, a lengyel, a nem. És ezzel együtt jár a megfelelő embereknek is a megjelenése. Persze nem minden kínai étteremben ülnek kínaiak, de azért ott vannak mindenütt, hozzák magukkal az érzületeiket. Elcsodálkozom azon, talán divatba is jött, hogy mit tudom én, hogy van egy ruhareklám, hogy hordjon nem tudom milyen zakót, és akkor azon mindenféle fajú embereket lehet látni, akik persze britek, vagy hát így van kommunikálva, aztán hogy hol készült a felvétel, azt persze nem tudom. Tehát ez a kavargás, és érdekes módon ugye a Brexit az ennek volt a visszacsapása, tehát hogy a vidéki, szegényebb, kevésbé tájékozottak valahogy ettől megszeppentek, és azt gondolták, hogy ha kilép Anglia az EU-ból, akkor ez majd csökkenni fog. Na most hát ez sajnos annyira nem igaz, mert ugye érted, én most éppen nem az EU tagokról beszéltem, hanem a tényleg távolabbiakról, akiknek az ide áramlását a Brexit egyáltalán nem befolyásolta. Ugyanannyi japán, kínai és gánai érkezik, vagy nem érkezik, mint az EU.
Nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velünk, és nagyon köszönöm nézőinknek a figyelmet, akik végignézték ezt a Nádasdy Ádámmal folytatott, számomra élvezetes, és remélem számukra is élvezetes beszélgetést. Kérem, hogy a jövőben is keressék a videóinkat, és mindenek előtt olvassák a Revizor cikkeit, hiszen mi azért alapvetően egy kritika közlő orgánum vagyunk, és a cikkek olvasói számunkra legalább olyan értékesek, mint azok, akik ezeket a videókat megtekintik, bár reméljük, hogy ez a két halmaz voltak éppen azonos. Köszönöm a figyelmüket, és további minden jót kívánok Önöknek, Ádámnak pedig még egyszer nagyon köszönöm, hogy velük volt az elmúlt órában.
Én is köszönöm, szervusz!